Szabados Gábor sportközgazdász, az Inforádi arénájának vendége. Az számít-e egy olimpián, például a Londonin, hogy a helyszíneken kevesen vannak? Persze a kérdés, hogy mihez képest, de sokan azt mondják, hogy London, mintha kihalt volna.
Ugyanezt mondták Athénre is 8 évvel ezelőtt, hogy nagyon sok athéni például kifejezetten az olimpia idejére időzítette a szabadságát csak azért, hogy elkerülje a tömeget. Az, hogy mi kevés, mi sok egy olimpián, az valóban relatív. Én csak egy példát mondanék, mert itt azért nagyon a statisztikákkal is nagyon óvatosan kell bánni. Rendszeresen szokták, ugye beszokták jelenteni, hogy a jegyek hány százaléka kelt el, és viszont ha megnézzük a tévében, akkor azt látjuk, hogy ez nem feltétlenül tűnik igaznak, mert például bemondják, hogy minden jegy elkelt, és viszont utána meg azt látjuk, hogy üres székeket látunk. Nyilván ez amiatt van, mert nagyon sok olyan jegy kerül értékesítésre, amely nem közvetlenül az vesz meg, aki egyébként ki akar menni a mérkőzésre, hanem egyrészt ez lehetnek tiszteletjegyek szponzoroknak, akik aztán azt csinálnak vele, amit akarnak, és akkor vagy felhasználják, vagy nem, de a statisztikában ez úgy jelenik meg, mint a szponzornak átadott, tehát elkelt jegy. Ugyanígy ugye bizonyos közvetítők is megvásárolhatják ezeket a jegyeket, tehát akár utazási irodák, vagy olyan viszontértékesítők, akik ugye másoknak eladják ezeket a jegyeket, és hát hogyha ők megvásárolták az Olimpiai Bizottságtól, tehát ez eladott jegynek minősül, de hogyha ők nem tudják továbbadni, akkor az a hely az üresen marad valóban. Hát arról nem is beszélve, hogy esetleg mondjuk illegális jegyüzérekhez kerülnek ezek a jegyek, bár az Olimpiai Bizottságnak a nagyon erős szankciói vannak arra, hogy ez ne forduljon elő. Tehát azért ezért mondom, hogy azt, hogy mi a kevés, mi a sok, az egy elég relatív dolog. Azt azért nem mondhatjuk, hogy bármilyen olimpiának a nézettsége alacsony lenne.
A nézettség az az elsődleges szempont, amikor egy olimpia üzleti értékét megnézzük? A televíziós nézettség, vagy az, hogy hányan vannak ott a helyszínen? Tehát hogy kell kiszámolni, hogy jön össze az olimpiai bizottság bevétele?
Ha az Olimpiai Bizottság bevételét nézzük, akkor valóban a nézettség, mind a televíziós nézettség, illetve most már inkább azt mondom, média nézettség, mert hát internet és egyéb mobil közvetítések és egyéb megoldások vannak. Tehát a média nézettség és a helyszíni nézettség, természetesen a média nézettség az, ami ugye egy lényegesen nagyobb szám lesz, de én nem szűkíteném le az olimpiai gazdasági jelentőségét az Olimpiai Bizottság bevételeire. Ugyanis így itt a korábban már említett két nagy sporteseményen, a labdarúgó világbajnoksággal és a labdarúgó EB-vel együtt, ugye a nyári olimpia az a sportesemény, amely túlmutat a sporton, és önmagában egy komplex gazdasági esemény. A rendező ország számára gyakorlatilag egy gazdaság élénkítő csomaggal ér fel, ugye egyfajta sportdealnek lehet nevezni, hogyha New Dealnek neveztük, ugye Franklin Delano Rooseveltnek a két világháború közötti gazdaságélénkítő programját. Olyan beruházások történnek ugyanis ezeknek a sporteseményeknek az érdekében, és itt nem csak a létesítményekre gondolok, a sportlétesítményekre, hanem elsősorban arra a kiegészítő infrastruktúrára, amely megvalósul ugye a közlekedés fejlesztésében, a különböző kommunikációs hálózatok fejlesztésében, a különböző képzésekben, ugye nagyon sok embert, hát Londonban is több tízezer önkéntes dolgozik, akik nyilván ki kellett képezni, hogy neki speciál nyelvet nem kellett tanulniuk, mert angolul valószínűleg jól beszélnek, de más országokban ez igenis komoly. De
ellenpélda is volt rá egyébként.
Igen. Más országokban ez komoly feladat, hogy például megtanítsák angolul az önkénteseket, vagy ha már beszélnek angolul, akkor a tudásukat fejleszték. Tehát nagyon sok olyan befektetés történik, amelyet később az adott ország tud hasznosítani, és ez az élet színvonalának a növekedésében és a gazdasági életének a fejlődésében valósulhat meg. Nem is beszélve ugye arról a PR hatásról, amit az egész olimpia jelent, amivel ugye ez az ország és a város tudja népszerűsíteni magát, és tudja növelni a saját vonzerejét, hitelét az egész világban.
Az egy törvény, hogy az olimpia mint befektetés jól kell, hogy elsüljön? Vagy volt ellenpélda is, amikor nagyon sokat költöttek rá, de a végén veszteség lett belőle?
Egy nagyon érdekes fejlődést láthattunk a 70-es, 80-as években. A Montreali olimpia, 76-os Montreali olimpia volt az, amely minden idők talán legnagyobb bukása ilyen sportrendezvény sportrendezvények szempontjából. Ugye a rákövetkező moszkvai olimpia az egy egészen speciális történet volt, mert ugye a kommunista Szovjetunió rendezte, tehát ott
a gazdasági
szabályok nem annyira érvényesültek, viszont ott valóban a Nobel eldöntötte, hogy akkor mostantól ennek vége, és akkor gazdasági alapon szervezzük az olimpiát, és a 84-es Los Angeles-i olimpia volt az első olyan, amit valóban piaci alapokon szerveztek. Voltak ennek azért, ennek is hátulütői, tehát azért ott például még ebbe a szponzori rendszerbe volt egy kisebb fajta káosz, tehát messze nem volt ilyen szép, letisztult rendszer, mint ami napjainkban van, tehát ez onnantól 84-től folyamatosan alakul, de ez az első olimpia, amit ténylegesen már nyereségesen tudtak megrendezni. Én mégis inkább azt emelném ki, hogy hosszú távon minden befektetés beszámítva egy olimpia igenis nyereséges és haszonnal jár a rendező ország számára, még akkor is, hogyha ezt esetleg a konkrét számokban nem tudjuk kimutatni. Ugyanis ha csak azt csináljuk, hogy megnézzük, hogy mennyit költöttünk el az olimpiára, beleszámolva nyilván akkor a sportlétesítmények felépítését, az infrastruktúra kialakítását, és a többi, és emellé rakjuk, hogy mennyi volt a konkrét bevétel, akkor szinte biztos, hogy a kiadások azok nagyobb összeget fognak adni, mint a bevételek, mégpedig valószínűleg nagyságrenddel nagyobbat. Hogyha mindazt beleszámoljuk, hogy például ezt az infrastruktúrát hosszú távon 10-20 évig, vagy még tovább fogja használni az adott ország, ezzel növelve a lakosság életszínvonalát, fejlesztve az adott térségek gazdaságát. Ha beleszámoljuk azt, hogy mondjuk olyan sportlétesítmények állnak rendelkezésre, amelyek szintén akár a lakosság is felhasználhat a saját céljaira. Ha beleszámoljuk azt a PR hatást, amiről az előbb beszéltem, és ami akár további befektetéseket, további turistákat vonzhat az országba jóval később, egyébként a barcelonai olimpiára a legjobb példa, amely Barcelonának hihetetlen módon megnövelte a népszerűségét, és akkor vált tulajdonképpen a város a turizmus egyik célpontjává az addigi jelentőségéhez képest. Ha mindezt összevetjük, akkor hosszú távon egy olimpia igenis haszonnal jár egy rendező ország, rendező város számára. Csak még egyszer mondom, ha csak a közvetlen bevételeket és közvetlen kiadásokat állítjuk egymás mellé, akkor nem biztos, hogy ugyanezt az egyértelmű képet kapjuk. Kicsiben ugyanez a helyzet egyébként, csak hogy most tényleg Magyarországra vetítsük le a problémát, a Formula 1-es magyar nagydíjjal is. Hogyha megnézzük a közvetlen kiadásokat és a közvetlen bevételeket, könnyen azt kaphatjuk, hogy veszteséges az egész történet. De hogyha hozzászámítjuk mindazt a PR hatást, amit az egész futam hoz Magyarországnak, akkor én azt gondolom, hogy már igenis megéri Magyarországnak a rendezés.
Milyen időtávon érdemes nézni, hogy egy olimpia megtérül-e vagy sem? Arra gondolok, hogy az utak, amelyeket építünk az olimpia érdekében, ha nincs karbantartás, amortizálódnak, néhány év alatt tönkre mennek. Ha építettünk 30 stadiont, amit mondjuk az olimpia megkövetel, és nem járunk bele, akkor egy idő után azok is tönkre mennek. Szóval hány évig kell nézni, hogy a szaldó milyen?
A kérdés nagyon jó, és ez amit nagyon sokszor nem vesznek figyelembe akkor, amikor az olimpia gazdasági hatásairól beszélnek. Ugye én azt mondtam, hogy 84 volt az első olyan olimpia, a Los Angeles-i olimpia, amit már tényleg gazdasági alapokon építettek fel. Nagyjából az az időszak, tehát ugye a 80-as évek, amiről most így a 2010-es évek elején már lehet pontos képet adni, még akkor is, akkor még teljesen más volt az infrastruktúrális fejlesztési igénye egy olimpiának. Ugyanis szerintem ez a 20-30 év az, ami igenis kell ahhoz, hogy mondjuk egy infrastruktúrális befektetés elkezdjen ténylegesen hasznot termelni. Hát azért gondoljunk bele, hogy felépítünk bármilyen ingatlant. Ezt tudjuk, hogy az ingatlan befektetésben nem években, hanem évtizedekben mérik a megtérülést. És így gyakorlatilag ugyanerről van szó, hát sportlétesítményeket építünk fel, infrastruktúrát fejlesztünk. Itt nem pár év alatt fog ez megtérülni. És ugyanez igaz, hogy hozzáteszem a kiadási oldallal is. Mindenki szörnyűködött például azon, ugye említettem, hogy Montreal az egy veszteséges olimpia volt, és sokan szörnyűködtek például azon, hogy utána, Montreal után 30 évig fizette a város azokat a hiteleket, amiket felvett az olimpia miatt. 2006-ban fejeződött be ez a törlesztés. Tehát ha belegondolunk abba, hogy majd bemegyek a bankba, hogy lakást szeretnék vásárolni, és erre szeretnék felvenni egy hitelt, tehát hogy nagyjából 20 évvel indítjuk a hitelszerződést, hát akkor egy olimpia megrendezését jó, hogy nem néhány év alatt akarom kifizetni, és a bevételeit, nyereségét realizálni.
Igen, de amikor lakást veszek hitelre, akkor annak a kárait és a terheit és a hasznait tudom. Lesz kamatfizetés, hosszú ideig fog tartani, de van lakásom. Egy olimpiánál, mondjuk egy Csengelén élő magyar állampolgárnak, hogy lehet azt levezetni, hogy neki is jó, ha van olimpia, mondjuk Magyarországon, amikor attól több út oda nem fog vezetni.
A kérdés nagyon jó, és ez elmegy ugye abba az irányba, hogy valóban az állam mit tud úgy tenni, hogy ez minden polgárának jó legyen. Szinte minden kormányzati döntésnél ugyanez felmerül, hogy lesznek olyan emberek, akik ebből nem fognak semmit érezni, és ha én mégis azt gondolom, hogy országszinten ez jó, az vajon minden társadalmi csoportnak jó-e? Nagyon komoly döntések ezek, és nyilvánvalóan a kormányzatnak mindig azt kell mérlegelnie, hogy a lehető legtöbb embernek ez jó legyen, az ország egészének jó legyen, és természetesen azt is, hogy mindezt tudja finanszírozni, mert itt ugye beszéltünk arról, hogy itt egy hosszú távú pénzügyi döntésről van szó, és azt nyugodtan mondhatjuk, hogy egy-egy ilyen olimpia, futball VB, futball EV rendezése kapcsán a két legfontosabb kérdés azzal kapcsolatban, hogy ez hosszú távon nyereséges lesz-e az adott országnak, a két legfontosabb kérdés az az, hogy hogyan tudják megvalósítani a létesítmények és az infrastruktúra utóhasznosítását, tehát az, hogy ezeket valóban, vagy itt felmerült, hogy ha nem használjuk, akkor úgyis csak elrohad az egész, tehát hogy ezeket valóban tudják használni a jövőben, és ne csak ott álljanak az enyészetnek. Ez az egyik fontos kérdés. A másik pedig, hogy a költségeket hogyan tudjuk finanszírozni, mert nyilvánvaló, hogy nincs olyan ország, aki zsebből kifizet egy ekkora befektetést, tehát ezt csak hitelből lehet finanszírozni, és meg tudjuk-e találni azt a hitel megoldást, amely az ország számára vállalható. Az első, az nyilván a magához, az olimpiához, vagy a sporteseményhez kapcsolódó sportgazdasági kérdés. A második, az gyakorlatilag a sporttól függetlenül egy pénzügyi kérdés, hogy nekem ekkora hitel összegre van szükségem, és ilyen törlesztő részletet tudok vállalni, ennyi ideig összeegyeztethető a kettő.
De az olimpia rendezés az van olyan jó projekt, amire egyébként jó piaci hitelt föl lehetne venni? Ha valaki ezzel kísérletezni?
Hát nyilván ezt ugye nem úgy kell elképzelni, hogy a miniszterelnök bemegy az első bankba, és akkor leül tárgyalni a vele szemben lévő ügyintézőnek, hogy neki akkor...
Van egy ötletem, olimpiát akarok, mennyit adsz rá?
Én pontosan. Tehát ezt azért nem így kell elképzelni. Természetesen ezt rengeteg más fejlesztéssel összekapcsolva és különböző nemzetközi szervezetekkel egyeztetve kell végrehajtani. Hát Magyarországnak ebben, hogy az utóbb időben van gyakorlata. Mindenképpen az ország teljesítő képessége az, amely el kell, hogy döntse ezt a kérdést. Tehát, hogy milyen gazdasági perspektíva áll az ország előtt, és mi az, amit hosszú távon ki tud termelni és vállalni tud. Mert akármilyen jól is sül el egy fejlesztés, ha a pénzügyi háttere nincsen rendezve, akkor az katasztrófához vezethet. A legjobb példa erre az athéni olimpia, ahol valóban nagyon komoly fejlesztéseket vittek végbe Athénban, és tényleg úgy tűnt, hogy na, akkor végre ez egy olyan olimpia, hogy minden rendben van, és infrastruktúrálisan is fejlődött a város, és hát az utóbbi időben kezdett az kiderülni, hogy hát igen, csak éppen az egésznek a pénzügyi háttere, ami még egyszer mondom, igazából nem sportgazdasági kérdés, hanem tisztán pénzügyi kérdés, tehát hogy milyen konstrukcióba finanszírozzák az egész fejlesztést. Szóval tehát az utóbbi időben kezdett az kiderülni, hogy az egésznek a pénzügyi háttere nem volt olyan jól kialakítva, mint ahogy kellett volna. Sokan azt mondják, hogy a mostani görög válságnak az egyik oka éppen az athéni olimpiában keresendő, nyilván nagyon nehéz ezt így utólag kibogozni, de az tény, hogy még a legjobb rendezést és a legjobban felépített, a legjobb létesítményekkel, infrastruktúrával megoldott olimpiát is tönkre tudja tenni évek, évtizedek múltán az, hogyha pénzügyileg nem volt megfelelően lefedezve a háttér.
Még egy kérdés Magyarországról, az ország mérete, adottságai. Ha a pénzügyi hátterünk rendben volna, és képesek volnánk építeni megfelelő infrastruktúrát, alkalmas volna egy olimpiára? Ilyenekre gondolok, hogy vitorlás versenyt akkor a Balatonon rendeznénk?
Ez egy nagyon érdekes kérdés. Nagyon sok EB-t, világbajnokságot rendeznek a Balatonon.
Ha jó a szél, akkor az nagyon jó.
Ha van szél,
de
akkor...
Mi van, ha nincs? Ugye tengeren valóban, szokott lenni mindig.
Valóban. Az a legkisebb probléma szerintem Magyarország olimpiai rendezése kapcsán, hogy hol helyezzük el az egyes eseményeket, tehát ezt azért mindenképpen meg lehetne oldani. Itt inkább valóban az a fontos kérdés, hogy Magyarország gazdasági ereje megfelelő nagy-e ahhoz, hogy a költségeket tudja finanszírozni, és tud-e olyan pénzügyi megoldást találni, amely valóban hosszú távon meg tudja oldani ezt a kérdést. ha megnézzük az eddig olimpiák történeteit, nagyon kevés az olyan ország a modern időkben, hangsúlyozom, hogy a modern időkben nyilván nem az első olimpiákat kell megnézni, ahol, ugye, ahol egy kisebb ország is tudott rendezni olimpiát, mondjuk Belgium, ugye mondjuk az Antwerpeni olimpiát. Tehát ha megnézzük a modern olimpiákat, mondjuk így ma a 80-as évektől, amióta ugye a gazdasági szempont erősebben megjelenik, azért Magyarországhoz hasonló méretű országok nem nagyon rendeztek. Tehát most ugye Nagy-Britannia, előtte Peking, ugye előtte talán pont Athén az egyetlen olyan példa, ahol egy Magyarországgal összemérhető ország rendez, előtte Ausztrália, előtte az Egyesült Államok. Hát most el lehet dönteni, hogy ez a mi szintünk-e. Ettől még nem mondom azt, hogy teljesen lehetetlen vállalkozás lenne, de hogy nagyon komoly előtanulmányokat, és főleg pénzügyi oldalról, és a megvalósíthatósági oldalról nagyon komoly felkészülést és gondolkodást igényel, az egészen biztos.
Itt nem jött szóba közös rendezés? Labdarúgásban ez úgy tűnik, hogy legutóbb bevált.
Ez lehetne egy megoldás, ugye azért az olimpiák kapcsán van egy olyan korlátozás, hogy általában egy város rendezi. Na most ugye...
De Bécs és Budapest mondjuk csak, hogy egy példa elég közel van. Végül is, mint monarchia, hát még el is lehetne adni, hogy közeli városok. Hát egy nem volt soha, de...
Egyáltalán nem tartom ezt egy hanvába, vagy holtan született ötletnek. Nem tudom, hogy a NOB mit szólna hozzá, nyilván ez egy erős kérdés, de az biztos, hogy még így is nagyon szép, nagyon nagy feladat lenne ez Ausztriának és Magyarországnak.
Eddig a rendező országok és az Olimpiai Bizottság részéről néztük meg az olimpia üzleti modelljét, nézzük a versenyző felől. Azt hogy kell kiszámolni egy fiatal versenyző, nyilván előbb a szüleinek, hogy milyen sportágba érdemes beszállni, ha van tehetsége mondjuk egy gyereknek többféléhez?
Hát szerintem nagyon nagy baj az, hogy ha a szülők azt akarják kiszámolni, hogy a gyereknek milyen sportágba érdemes anyagi szempontból beszállnia.
Mindennél ismerünk olyan szülőket, akik jégmamák, jégpapák, teniszmamák, teniszpapák.
Igen. Én ezúton kérek minden szülőt, aki hallgatja ezt az adást, hogy olyan sportágra járassa a gyermekét, amit a gyerek élvez. És jó, de ha mondjuk szeretettel csinál.
Ha mondjuk úgy kell dönteni, hogy a gyerek jó labdarúgásban is, meg vívásban is. Egyforma. Mind a két mester azt mondja, hogy csak vívó legyen, csak labdarúgó legyen. Akkor azt hogy kell eldönteni?
Magyarországon. Nagyon jó kérdés.
Ugye mind a kettő nemzeti sportunk.
Így van. Maradjunk ennél a konkrét példánál, mert tényleg az a legegyszerűbb, hogy egy konkrét példát veszünk. Ha ez az adott gyerek vívó lesz, akkor tehát inkább úgy mondom, hogy ha az adott gyerek világszerte ismert sportoló szeretne lenni, trófeákat, érmeket szeretne nyerni, akkor erre magyar sportolóként csak vívásban van esélye. Labdarúgásban, esetleg, ha nagyon-nagyon tehetséges, akkor egy klubcsapattal ugye nyerhet valamilyen komoly címet, de ennek azért nagyon kicsi az esélye, annak meg még kisebb, hogy esetleg a válogatottal valamilyen eredményt érjen el. Vívásban viszont értelemszerűen erre jóval nagyobb az esélye, nem csak azért, mert a magyar vívás ugye a magyar labdarúgáshoz képest sportszakmailag lényegesen előrébb tart, hanem pontosan azért, amiről korábban beszéltünk, hogy a vívás az egy sokkal szűkebb sportág, sokkal kevésbé érdekes szerte a világon, és éppen ezért a mezőnye is sokkal szűkebb, és megfelelő felkészültséggel azt nem mondom, hogy könnyebb, de legalábbis kevesebb riválist leküzdve lehet odaérni az elejére. Ha viszont azt nézzük, hogy az érdekli a szülőt, hogy a lehető legtöbb pénzt keresse a gyermek sportolással, akkor nyilvánvalóan a labdarúgás a döntés, mert azt nyugodtan mondhatjuk, hogy még egy olyan profi magyar futballista, aki mondjuk külföldön játszik, válogatottban játszik, külföldön játszik, de nem egy komoly csapatban, nem egy olyan csapatban, amely mondjuk bajnokok ligáját nyer, hanem olyan csapatokban, amilyenben a mi idegen légiós futballistáink játszanak, hát ők is azért a többszörösét keresik annak, mint amit mondjuk egy magyar vívó megkereshet egész élete folyamán, még akkor sem mondjuk olimpiát nyer.
De ez hogy lehet? Bocsánat, lehet, hogy teljesen triviális a válasz, de a két sport közvélekedésben megnyilvánuló megítélése az nem ugyanaz.
Hát, hogyha bemegyek a boltba, akkor a közvélekedésben megnyilvánuló megítélésért nem kapok kenyeret. Viszont a az a pénzösszeg, ami a két sportban mozog, az összesen hasonlítható. Nagyon egyszerű a történet. A labdarúgás szerte a világon mindenhol nézik, ismerik, vívás pedig nem. Márpedig amit, ami sok embert érdekel, az eladható, abban van a pénz. Értelemszerűen ott lehet a legnagyobb bevételeket generálni, és akkor ott tudnak a sportolók is minél nagyobb összegeket ebből magukénak tudni. De tényleg nagyon elmentünk ebbe az irányba, hogy mit válaszolni a gyerek gazdasági napon. Én még egyszer kérem a szülőket, hogy ne így döntsenek, főleg azért, mert azért egy gyereket úgy sportra járatni, hogy na ő belőle majd profi sportról lesz, azért az egy nagyon megterhelő dolog lehet az adott gyermeknek, és hát ráadásul nagyon nagy az esélye, hogy esetleg nem valósul meg mindez. Tehát én azt kérem, hogy minden gyerek úgy kezdjen el sportolni, hogy élvezze, hogy mozogni akarjon, egészségesen akarjon élni, és ha mindez párosul azzal, hogy van tehetsége, és esetleg később profi sportolóként is meg tudja mutatni magát, akkor az nagyon jó, akkor itt már szóba kerülhetnek ezek a szempontok, amikről beszéltünk, de még véletlenül se akarjon senki a fiából azonnal bajnokot nevelni.
Még egy utolsó kérdés, az olimpia, az úgynevezett amatőr sportra, ami ugye az olimpiának is a kiinduló alapja volt, az hat valamilyen vonzó hatással? Lehet látni egy olimpia után, hogy többen mennek kocogni a szigetre?
Minden magyar győzelem után érezhető az, hogy az adott sportágba megnő az arra a sportágra jelentkező gyerekek, vagy akár fiatal felnőttek száma. Tehát valóban minden ilyen esemény, amely nagy nyilvánosságot kap, kivált olyan hatást, hogy népszerűvé teszi az adott sportágat. Hogyha ezt általában kérdezzük, tehát hogy általában a mozgásra és a sportolásra, tehát például a kocogásra, vagy csak azt, hogy tényleg az ember lemenjen úszni, vagy bármit csinálni, hogy erre milyen hatással van az olimpia, ez már ugye egyrészt jóval kevésbé kimutatható, másrészt itt nem olyan konkrét sajnos a kapcsolódás, és igazából ez azért nagyon jó ez a kérdés, mert pont ez lenne a fontos, hogy ugye a sport két nagy területe, a szabadidősport és a hivatásos sport, ugye gyakran szembeállítják őket, ami szerintem nagyon szerencsétlen dolog, mert ezek nem egymás riválisai, hanem pont egymást úgy ki kéne egészíteniük, hogy egymást építsék, hogy a hivatásos sport az mintát adjon, húzza magával azokat a sportolókat, akik csak a maguk, az a szabadidős sportolókat, akik csak a maguk örömére, a maguk egészségére sportolnak, és motiválja őket, míg a szabadidős sport ugye hátteret biztosítson a hivatásos sportnak, egyrészt azzal ugye, hogy kitermeli a tehetségeket, másrészt azzal, hogy még akikből nem is válik később profi sportoló, azok is szurkolói és rajongói legyenek
meg a sportnak. Létesítmény használói.
Arról nem is beszélve, igen, hogy a létesítményeknek a kihasználtsága ugye sokkal jobb akkor, hogyha különböző célokra lehet használni, és hozzáteszem egy-egy ilyen közös létesítményt, tehát ahol profi és amatőr sportolók is vannak, az meg is valósíthatja ezt az összekapcsolódást, tehát a két ágazatnak az összekapcsolódását. Tehát az ideális valóban ez lenne, hogyha minden ilyen esemény, ami a hivatásos sportban zajlik, ilyen hatással tudna lenni a szabadidősportra. Én azt látom, hogy ez konkrét sportágaknál, konkrét sportágaknál már azért megvalósul, tehát lehet azt látni, hogy egy-egy aranyérem után az adott sportágban, a sportág iránt azért nő az érdeklődés, de úgy általában a sport, általában a sportot ennyire nem szokta befolyásolni, tehát mondjuk egy olimpia után, hogy csak tényleg ennél a példánál maradjunk, nem biztos, hogy többen lemennek kocogni, pedig valóban ez lenne az ideális, hogyha a sport két nagy ágazata így tudna hadni egymásra, és így tudnák erősíteni egymást.
Szabados Gábor, köszönöm szépen.
Én is köszönöm.